Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. A Magyar Tudományos Akadémia lendület nagy teljesítményű kompozit fémhabok kutatócsoportja a fémhabok ismert korlátait szeretné tágítani, belépve a szintaktikus fémhabok világába, ahol a klasszikus fémhabokkal ellentétben a pórusokat már nem levegő, hanem apró gömbhéjak töltik ki. A kutatók több vizsgálat alkalmával a hagyományos fémhabokhoz képest mintegy ötszörös nyomószilárdságot és tízszeres mechanikai energiaelnyelő képességet mértek. Orbulov Imre Norbertel, a lendület kutatócsoport vezetőjével, a BME GPK anyagtudomány és technológia tanszék egyetemi tanárával, a kardékányával beszélgettem.
Kompozit fémhabok, ahogy a nevük is mutatja, kompozit anyagok. A kompozit anyagok azok olyan anyagok, amelyek két vagy több anyagféleség célszerű társításából jön létre. A célszerű társításnak az a lényege, hogy kihangsúlyozza az egyes anyagféleségeknek az előnyös tulajdonságait. Egy nagyon egyszerű hétköznapi példa a kompozitokra, például a vasbeton szerkezet. Itt ugye van egy mátix anyag, ez maga a beton, és van egy erősítő anyag, ez pedig a vasalása a vasbeton szerkezet. Vagy egy másik ilyen példa a gumiabroncs, a gépjárművek gumiabroncs, ott ugye a gumi a mátrix anyag, és acélszál háló merevítés van benne. Most a kompozit fémhabok is ilyen hibrid anyagoknak tekinthetők. Itt a mátrix anyag az általában valamilyen könnyű fém, az esetek többségében alumínium, és itt nem erősítő anyagot, hanem úgynevezett töltőanyagot alkalmazunk. Ez egyfajta porozitás biztosít az anyagnak, ettől lesz fémhab. Ez a töltőanyag lehet egy üreges héj, például egy gömbhéj. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy labdát, csak persze nagyon kicsi, és mondjuk kerámiából vagy fémből van, mondjuk az átlagos átmérője 100 mikrométertől 2-3 milliméterig terjed, vagy lehet valamilyen porózus anyag, például mint egy duzzasztott agyakkavics, vagy duzzasztott perlit, ezt szintén ilyen gömbszerű részecskékként kell elképzelni, a külső felületük az zárt, a belső térrészük az pedig szivacsos, mint mondjuk egy mosogató szivacsnak. A két anyagnak az összeépítésének az a lényege, hogy az így készülő anyag, amit kompozit fémhabnak nevezünk, az könnyű legyen, a fajlagos mechanikai tulajdonságai, ami a mechanikai tulajdonságoknak a sűrűséggel normált változatát jelentik, azok nagyok legyenek, ezáltal olyan anyagféleséghez jussunk, amely kis önsúlyú eszközökben lehet teherviselő elem, például egy gépjárműben alkalmazva jelentősen csökkenthető a gépjárműnek a súlya, ezzel például károsanyag kibocsátást csökkentve, vagy ha mondjuk egy elektromos járműről van szó, akkor teret és tömeget spórolva az akkumulátor számára, így a hatósugarát növelve, és így tovább számos ilyen példát lehetne mondani. A kompozit fémhaboknak van még egy nagyon előnyös tulajdonsága, amellett, hogy könnyű és a fajlagos tulajdonságai kedvezőek, ez még pedig az energiaelnyelő képessége. Amikor ezeket a kompozit fémhabokat mechanikai igénybevételnek tesszük ki, és ez meghaladja a folyási vagy törési szilárdságukat, akkor ezek a kompozit fémhabok jelentős deformációba kezdenek, amelynek során nagy mennyiségű mechanikai energiát nyelnek el. Ezért alkalmazhatók például járművek ütköző zónáiban, vagy sajnos világunkban nagyon aktuális a védelmi iparnak a helyzete, ugye több területen is háborúk dúlnak, gépjárművek védelmére, vagy akár objektumok, falazatok, robbanás állóságának növelésére alkalmazhatók ezek a kompozit fémhabok.
Mindez mennyire elmélet és mennyire gyakorlat? Hol tartunk most?
Ugye nekem volt egy másik lendület kutatócsoportom, aminek a neve szimplán ennyi volt, hogy kompozit fémhabok kutatócsoport. Ugye ez módosult most már nagy teljesítményű kompozit fémhabok kutatócsoportra. Ennek az az oka, hogy ahogyan ezek a kompozitok erősíthetők, például a mátrix anyag ötvözésével vagy hőkezeléssel, elméletben elértük ezeknek a kompozit fémhaboknak a teljesítő képességét. Tehát új ötletekre van szükség ahhoz, hogy a teherviselő képességüket vagy energiaelnyelő képességüket tovább növeljük. Erre alapult ugye az új kutatócsoport, tehát elméleti téren egy folyamatos fejlesztés van. Ennek a fejlesztésnek az iránya egyrészt a sűrűségnek a csökkentése vagy szinten tartása, és az említett fajlagos mechanikai tulajdonságoknak, illetőleg az energiaelnyelésnek az ezzel párhuzamosan történő növelése. Tehát nagyon röviden összefoglalva ez az elméleti rész, nyilván ennek számos technikája van gyakorlatban. Maga a felhasználás az várat magára, prototípusok készültek, nem csak kompozit fémhabokból, hanem fémhabokból is. Például a kombinó villamosoknak az ütköző zónájának egy része az úgynevezett klasszikus fémhabból készül. A kompozit fémhaboknak számos előnyük mellett azért van egy kis hátrányuk is, például a klasszikus fémhabokhoz képest, ez pedig az, hogy a töltőanyag bekerülése költsége miatt általában költségesebb, mint a klasszikus fémhabok előállítása, tehát gyakorlatban a széleskörű elterjedése az még várat magára, de az elmélet ehhez készen áll igazából.
Mennyire szabályozható a fémhab belső szerkezete? Ugye az mindig nagyon fontos, hogy ne legyenek benne gyenge pontok, ahol adott esetben törhet, repedhet az anyag.
Így van, ez a kompozit fémhabok esetén egy különösen nagy előny a klasszikus fémhabokhoz képest. Klasszikus fémhabok alatt a nyílt és zárt cellás fémhabokat értem. A nyílt cellás fémhab az pont olyan, mint valakinek a mosogató szivacsa otthon, csak alumíniumból készül, nyilván nem annyira rugalmas, meg nem olyan könnyen összenyomható, de szerkezetét tekintve pontosan olyan. Az átcellás fémhab az annyiban különbözik a nyílt cellástól, hogy az egyes kis cellái azok egymástól el vannak különítve. Tehát a nyílt cellás fémhabra, hogyha szabad így mondanom, felülről vizet öntök, az átfolyik rajta, az átcellás fémhabon nem tud átfolyni, hanem az oldala mentén folyik le. Ezeknek a gyártás technológiája nehezen kézben tartható. Az átcellás fémhabokat általában valamilyen habképző közeggel gyártják, ez lehet például titánhidrid, illetőleg kálciumkarbonát. Ezeknek az a tulajdonsága, hogy az alumínium olvadás pontja környékén szétbomlik és gáz képez, nyilván a titánhidrid az hidrogén felszabadulással jár, a kálciumkarbonát pedig széndioxid, szénmonoxid felszabadulásával jár, és ez az, ami tulajdonképpen felfújja, felhabosítja az alumínium. Viszont a porozitásnak a mérete az az én döntésem, tehát én döntöm el, hogy mekkora méretű gömbhéjat építek be, mekkora méretű porózus részecskét építek be, ezek általában halmazként kaphatók, vagy speciális gyártóktól, vagy az iparból, és utána én ezt tudom válogatni, tehát hogy mondjuk 1 mm-es kerámia gömbhéjakat építek be, vagy 1 mm plusz-minusz 1 mm névleges méretű kerámia gömbhéjakat építek be, ezáltal a porozitásnak a mértéke, mérete az nagyon erősen kézben tartható, így a kompozit fémhaboknak a mechanikai tulajdonságai, várható mechanikai tulajdonságai, meg energiaelnyelő képessége az jobban előrejelezhető, mint egy klasszikus fémhabnak.
A Magyar Tudományos Akadémia lendületkutató programja 5 éves. Miről szól majd az ön számára ez az 5 év? Merre folytatódnak a kutatások?
Több szálon is futnak a kutatások, ezek közül néhányat szeretnék említeni. Úgy, ahogy jeleztem, a kutatócsoport a neve úgy kezdődik, hogy nagy teljesítményű. Tehát szeretnénk áttörni azokat a korlátokat, határokat, amelyek a klasszikus szilárdságnövelési módszerekhez tartoznak, mint ahogy említettem, a hőkezelés, az ötvözeteknek a megváltoztatása, vagy a töltőanyag minőségének a megváltoztatása. Mire kell itt gondolni? Például szeretnénk magát a mátrix anyagot is erősíteni. Tehát már maga a mátrix anyag, ami befogadja a porózus töltőanyagokat, az is egy kompozit anyagból fog készülni. Itt többféle erősítő anyagot vizionálunk, egyrészt kerámia részecskékből álló részecskerősítés, másrészt pedig szén szálakból előállított, irányított, vagy pedig véletlenszerű elhelyezkedésű szál erősítés. Ez mind a mechanikai tulajdonságok és az energia elnyelő képesség növelésére irányul. De nem csak az ilyen jellegű fejlesztés van a zászlónkra tűzve, hanem szeretnénk csökkenteni ezeknek a fémaboknak az előállítási költségét. Ugye említettem, hogy elterjedésük egyik gátja az előállítási költséghez köthető. Szeretnénk megvalósítani ezeknek a fémaboknak egyfajta anyaggal zárókötési technológiáját, hogyha több ilyen fémabnak a rögzítésére, összeszerelésére van szükség, ez manapság vagy ragasztással, vagy pedig erővel zárókötésekkel megvalósítható. Mi szeretnénk anyaggal zárókötésekkel, ugye a ragasztás is az tulajdonképpen, de itt fémes anyagokra gondolunk, tehát hegesztés technológiát fejleszteni a kompozit fémhabok egyesítéséhez, illetőleg forrasztási technológiát fejleszteni ezen daraboknak az összeillesztéséhez. És hát van még egy nagyon jelentős fejlesztési irány, amit szeretnék kiemelni, ez pedig a kompozit fémhaboknak az újra hasznosítása. Ez különösen hangsúlyos abban a szempontból, hogy a kompozit fémhaboknak az egyik elképzelt felhasználási terület az éppen a járműipar, amelyben nagyon erős korlátozások vannak az újrahasznosíthatóságra vonatkozólag, tehát ez egy megkerülhetetlen kérdés. Szeretnénk hatékonyan felbontani a már előállított kompozit fémhabokat, szétválasztani komponenseire, mátrix anyagra, töltőanyagra, és ezekből a újrahasznosított komponensekből új kompozit fémhabokat előállítani. Tehát, hogyha mondjuk három dolgot szeretnék kiemelni a kutatási projektből, amely ennél azért nyilván szerte ágazó, mert hogy 5 éves projekt, ezek a fő csapásirányok, és ha még egy negyediket is szabadna mondani, ez a kompozit fémhaboknak a tömeggyártásához kapcsolódik. Manapság ezek úgynevezett infiltrálásos eljárással készülnek, amely egy öntési eljárásként modellezhető. Szeretnénk, hogyha ezt át tudnánk ültetni a járműiparban használatos nyomásos öntésnek a technológiájára, amely egy rendkívül termelékeny, jól ismételhető folyamat.
Említette ön is, hogy tulajdonképpen a klasszikus értelemben vett fémhaboknak a határait már elértük, ezen szeretnének önök is tovább lépni a különböző módszerekkel. Nemzetközi szinten ez mennyire forró téma, mennyire kutatott terület?
Azt kell mondjam, hogy ez egy egyre bővülő terület, ez köszönhető főleg az elektromos járművek térnyerésének, ahol ismételten nagyon erős hangsúlyt kap a súlycsökkentés. Tehát a világon számos helyen művelik ezt, az Egyesült Államokban, például Észak-Karolinában, ott elsősorban a védelmi technikákkal foglalkoznak, tehát lövedékálló anyagokat igyekeznek elállítani. Nyilván nagyon erősen foglalkoznak vele. Kínában, az elektromos járművek területén van egy erős kutatóbázis Németországban, a fémhabok kutatása tulajdonképpen onnan indult ki, de vannak szakmai kapcsolataink Ausztráliában és Spanyolországban is, csak hogy a legjobban működőket említsem. Ide sorolható még talán Szlovénia, Maribori Egyetemen is van egy kutatóközpont, amely fémhabokkal foglalkozik. Dél-Korea, oda is vannak kapcsolataink, éppen most nyert a kollégánk nem régen egy TÉT pályázatot, egy mobilitási pályázatot Dél-Koreával kapcsolatban. Nem lehet megkerülni a fémhabok területén a japánokat például, tehát elég jelentős nemzetközi érdeklődés van. Ez talán mutatja azt is, hogy minden évben megrendezésre kerül legalább egy nemzetközi konferencia. Ezen a területen két nagy sorozat van, a páros években az úgynevezett CELMAT konferencia, ami a Cellular Materials-nak a rövidítése, ez hagyományosan Dresdában kerül megrendezésre, illetve van egy utazó konferencia, METFOAM, a Metallic Foams rövidítésből jön, amely egy világjáró konferencia, általában más-más kontinensen kerül megrendezésre, legutóbb, ha jól emlékszem, az Egyesült Államokban volt. A Lendület kutatócsoportnak ugye a befogadó intézménye a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, annak is a gépészmérnöki kara és annak is az anyagtudományi és technológia tanszék, ahol a fémhabos kutatások 2005-ig nyúlnak vissza, ott volt egy jelentős lökés ennek a tudományágnak, ami Müller József professzor úr nagylelkű adományának köszönhető, akkor kezdtünk többen magunkkal foglalkozni fémhabok fejlesztésével itt a BME-n is, és hát a kutatócsoport tagjairól még néhány említést, inkább csak a szerkezetéről, ugye itt több kolléga is van, a docenstől le egészen a hallgatókig, ha szabad így fogalmaznom, tehát ugye így mondtam, hogy le a hallgatókig, de tulajdonképpen a hallgatók adják az alapját a kutatócsoportnak, ők végzik a legtöbb kísérleti munkát, hozzájuk kapcsolódik a legtöbb ötlet, úgyhogy anélkül, hogy nevesítenék bárkit is a kutatócsoport tagjainak, rendkívüli hálával tartozom, hogy tudjuk működtetni ezt a kutatócsoportot, és hát ugyanígy hálával tartozom az egyetemnek, karnak és tanszéknek is, hogy befogadják ezt a innovatívnak mondható munkát.
Orbulov Imre Norbertet, az MTA Lendület nagy teljesítményű kompozit fémhabok kutatócsoport vezetőjét, a BME GPK Anyagtudomány és Technológia Tanszék egyetemi tanárát, a kardékánját hallották.
Szigma, a holnap világa.
A nagy folyók árterületei a Föld legveszélyeztetettebb ökoszisztémái közé tartoznak, és használatuk a jövőben várhatóan tovább növekszik. A megőrzésükhöz vagy helyreállításukhoz fontos megismerni, hogy miként alakult át az emberi tájhasználat hatására, hangsúlyozta Erős Tibor, a Hunren Magyar Kutatási Hálózat Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója, a kutatás vezetője. Szabó Gergő interjúja.
Régi historikus katonai térképeket használtunk arra, hogy megnézzük, miként is változott a vízi és vizes élőhelyek mérete, elhelyezkedése. Tehát voltak éppen a Duna és mellékágai holmedei az elmúlt 4 évszázadban a magyarországi alsó Duna szakaszon. Tehát ez a gemenci árteret érinti, és egész az ország határig terjedő szakaszt. Itt a legkorábbi térkép az a Habsburg Birodalom első katonai célú térképezésekor keletkezett térkép volt, ami 1782 és 85 között készült, tehát és emellett használtuk fel a második katonai térképezés térképi állományát, ami meg 1857 és 58 között készült, valamint a második világháború alatt készült katonai térképet is, és hát a jelenkori már műholdak felmérésén alapuló tájhasználati térképeket. Hát végül is ezek az eddigieknél sokkal részletesebb felmérések bizonyították hitelt érdemlően, hogy milyen kiterjedt is volt az alsó Duna ártere annó, ami hát kiterjedt erdőségekkel párosult a Duna jobb partján. És ezek az eredményeink végül is teljességgel támogatják azt, amit a néprajzzal foglalkozó kutatók megírtak, hogy ezeken a kiterjedt ártéri területeken milyen mértékű halgazdálkodás folyhatott, és hát ugye ezt a halat mind emberi fogyasztásra, mind állattartásra használták. Nagyon érdekes látni például, hogy még a 18. században a Duna a már mentett oldalon található nagybaracskai ágrendszerben és a mai Ferenc csatorna rendszerében folyt, és például nagyon távol Mohástól, azonban a második Habsburg katonai felmérés idején már egyértelműen látszik, hogy ez most már a jelenlegi mederben folyik, tehát a Mohács melletti mederben. És hát az eredményeink végül is így megmutatták, hogy a vizes élőhelyek összterülete, így a térképek tanúsága szerint több mint ötödére csökkent, és jelentősen változott a folyami ártéri élőhely típusok nagysága és összetétele is. Tehát ez egy ilyen térképezési munka volt, és emellett még a tanulmányban a Dunadráva Nemzeti Park szakembereivel együtt értékeltük, hogy melyek a legértékesebb élőhelyek a megőrzésre.
Melyek ezek a területek?
Azt mondhatjuk, hogy így a magyarországi Duna szakaszon ténylegesen kiemelkedően jelentős ez a gemenci ártér, ahova egyébként szabadon lehet kirándulni is, és kék turista ösvény is vezet. Itt nagyon értékes folyami élőhelyek találhatók, tehát a hidrológiai grádiens minden szegmensét lefedik ezek az élőhelyek. Én nagyon javaslom, hogy kiránduljanak el a rádióhallgatók, és nézzék meg, mert a holtmedrektől kezdve az összekötött mellékágakig mindenféle élőhely típusok megtalálhatók, láthatnak nagyon sokféle vízi madarat, hódot, és hát tényleg még a régi ártéri élőhelyeknek az utolsó fennmaradt maradványait.
Te arról is szót ejtettek, hogy a Duna medrének süllyedése és a mellékágrendszer feltöltődési folyamatai miatt szükséges, de nem elégséges egy-egy mellékág helyreállítása vagy kotrása. Itt, ahogy hangsúlyozták is, egy átfogó restaurációs tervre van szükség. Ez mit jelent a gyakorlatban?
Hát azt jelenti, hogy ezt az egész alsó Duna szakaszt meg kellene végül is célozni. Ugye, hogy miért is kell kivezetni a vizet a mellékágakba? Mert ez jelentősen csökkentheti a meder süllyedési folyamatokat egyrészt, másrészt így végül is csökkenti az ártéri, sőt a távolabbi területek kiszáradását is, nő a vízvisszatartás, ami kiemelten fontos lesz a várható aszályos évtizedekben, ha hosszú távra tekintünk, és hát növeli a vízi élőhelyek sokféleségét és biodiverzitását is, ami meg természetvédelmi szempontból is fontos. Ugye sokan szokták kérdezni, hogy miért is csökken végül is a meder, ami miatt fontos abban, hogy a mellékágrendszerben is gondolkozzunk. Hát ez végül is egy hosszabb évtizedekre visszanyúló folyamatnak az eredménye. Sőt, hát hogyha még korábbra tekintünk, ugye a múltbeli folyamszabályozások miatt, amikor levágták a kanyarulatokat, ezt igazolják végül is a historikus térképeink, és a kiegyenesedett mederben sokkal gyorsabban és nagyobb erővel megy le a víz, ami mélyíti a medret. Ez az egyik ok. Aztán az osztrák-duna szakaszon megtörtént az osztrák-duna szakasz betározása, és a tározók építése ez visszafogja a hordalékot, így gyakorlatilag amit innen a magyar szakaszról elszállít a Duna, az nem pótlódik kellő mértékben fentről. És hát még a korábbi évtizedekben szerencsére ez már jelentősen visszaszorult, a kavicsbányászat miatt volt még ez a fokozódó meder süllyedés. Arra jó példa ez a tanulmány, hogy végül is a történeti és itt a jelenkori tájhasználati adatok együttes elemzése, és hát a kutatók és a nemzeti park szakemberek együttes munkája az nagyon jó alapot adhat a folyók és ártereiknek a fenntartható restaurációjának, kezelésének a tervezésében.
Erős Tibort, a Hunren Magyar Kutatási Hálózat Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatóját hallották.
Szigma, a holnap világa.
2025-ben átmenetileg eltűnnek a Szaturnusz látványos gyűrűi. Kis László csillagász szerint a jelenség csupán optikai csalódás a Földről nézve, ugyanakkor a tudósok számára mindenképp izgalmas megfigyeléseket tartogat ez az időszak. Imre Júlia kérdezte a Hunren Magyar Kutatási Hálózat Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatóját, a Magyar Tudományos Akadémia tagját, Kis László csillagászt.
Hát ez csak egy vetületi hatás miatt látszat jelenség, tehát optikai csalódás. Ugye maga a Szaturnusz gyűrű az ilyen alapvetően jeges, apró porszemcsék, jégszemcsékből álló, tényleg nagyon vékony korong, amit azért látunk olyan szépnek, mert amikor fölülről vagy alulról látjuk rá a síkjából kiemelkedve, akkor visszatükrözi felénk a nap fény. Viszont a következő, igen, nagyjából másfél-két évben egy olyan helyzetbe fog kerülni a Szaturnusz nap körüli keringésének köszönhetően a gyűrűs bolygó, hogy a Földről nézve a mi látóirányunk az pontosan oldalról fogja látni ezt a nagyon vékony anyagkorongot, ami a Szaturnusz gyűrűjét alkotja, ezért látszólag eltűnik. Ilyenkor a legélesebb felvételeket készítő Hubble-űrtávcsöves megfigyelésekbe, vagy akár majd nyilván James Webb-be is készülni fog, ilyen egy ilyen kis sötét vonalként látszik a Szaturnusz bolygókorongja előtt a gyűrűnek a hát valamilyen, tehát nagyon keskeny vetületi képe. Ebben természetesen semmiféle más nagyobb dolgot nem kell belelátni, mert a Földről, hogy változik a látószöge, ez a Szaturnusz távolságában, tehát nagyjából 10 csillagászat egységre naptól semmit nem módosít a dolgokon, de érdekességképp mindenképpen hát megemlíthető, hiszen amikor az ember mondjuk járdacsillagászati bemutatót tart egy nagyváros főterén, akkor a Szaturnusz, a gyűrűs bolygó általában egy nagyon látványos célpont szokott lenni, amit tátott szájjal szoktak bámulni, hát a bemutatást átélő laikus nézők, úgyhogy ebben az időszakban el fog lehetetlenülni, nem lesz szép gyűrűs bolygó a Földről nézve a Szaturnusz, de természetesen a maga a fizikai valóságában semmi nem fog ott változni, legalábbis emiatt biztosan nem.
Ugyanakkor a tudósok számára a különleges megfigyeléseket tesz lehetővé ez a jelenség, melyek ezek?
Gyakorlatilag belelátunk éléről a gyűrűbe, meg tudjuk mérni ténylegesen, hogy milyen vastag, meg tudjuk mérni adott esetben a spektrumát olyan fényben, visszavert fényben, amit korábban nem lehetett, mert a visszavert napfény dominálta a jelet. Ezek olyan relatíve obskurus szakmai érdekességek, amitől a nagy tudományos áttörést tulajdonképpen nem sokan várják. Ez egy ilyen érdekesség, szakmai érdekesség, aminél a Szaturnusz kutatóknak a nem túl népes közössége hát nagy örömmel fogadja azt, hogy ez a látóirány változás is bekövetkezik. Ugye ez 15 évente következik be, tehát 2025 után legközelebb ilyen gyűrűtlen Szaturnusz, majd 2040 környékén lesz látható ismét.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.